Mennyei Atyám, hálát adok, Uram, most köszönöm az ige hirdetést, ige hirdetéseket, amelyek ezután jönnek, és hálát adok, Uram, hogy mai napon bőségesen el fogsz minket látni mennyei eledellel. Jó lesz ez a mai nap, köszönöm, Uram. Sokat fogunk változni, és nagyon-nagyon sok kijelentést fogunk kapni. Nem győzzük befogadni majd azt a sok kijelentést, ami nem informális tudás lesz, hanem szellemi ismeret. Hálát adok, Atyám, ezért Jézus nevében. Amen. Akkor a mai napnak a, hát igazából nem is tudom, hogy mondjam, talán a fő, de ezt a Lali tudja jobban, de ha jól emlékszem, akkor a fő mottója talán az, hogy kit küldjek el, és így a szolgálatokkal kapcsolatosan lesz szó, ami nem azt jelenti, hogy most mindenki be fog állni a szolgálatba egyből, bár egyébként Istennek ez a célja, hogy mindenki a Krisztus testében megtalálja a maga feladatát. Ezt hangsúlyozom, hogy a magát és magáét, és nem a másét. Ez fontos. És tulajdonképpen én egy alaphangot szeretnék csak megadni. Azt gondolom, hogy az igazán fontos és lényeges dolgokról majd a Lali fog beszélni. Én, amiről fogok beszélni, az lényegében inkább csak egy felvezetés, csak egy elindítása annak, ami utána igazán, ami a lényeges, ami utána jön, amiről majd a Lali fog beszélni. Viszont ahhoz, hogy megértsük majd, amiket Lali is akar mondani, ahhoz úgy érzem, hogy szükséges bizonyos alapvetéseket letenni, amiket most szeretnék megtenni, és rögtön kezdjük is egy igével, az Ézsajás 6-hoz lapozzunk. Ez egy nagyon ismert ige, mindenki ismeri, tudja kívülről, de az igét mégis újra és újra olvasni kell, foglalkozni kell vele, mert valójában hiába ismerjük az igét, igazából nem ismerjük az igét. Jó, szerintem ebbe egyetértünk, hogy valójában nem ismerjük még az igét úgy, ahogy kellene, és az igének is meg kell ismernie bennünket még mélyebben. Ézsajás 6, és az első 9 verset fogjuk felolvasni.
Igen, Ézsajás 6. Uzzia király halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek, 2-vel az arcát takarta el, 2-vel a lábát takarta el, 2-vel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról, számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Majd az úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Ő így felelt, menj. Mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek.
Ugye úgy kezdődik ez az ige szakasz, hogy Uziá halálának az évében Ézsajás látott egy látomást. Uziá volt az a király, aki nagyon jól indult az élete, egy emelkedő pályán, egy emelkedő szakaszban volt az élete, nagyon megáldotta őt Isten, és idősebb korában az történt vele, hogy felfúvalkodott, nagyon elszállt, azt gondolta magáról, hogy ő a Jani, és fogta magát, és bement a templomba, és tudjátok a történetet, be akart állni egy olyan szolgálatba, olyan papi szolgálatba akart beállni, és olyan feladatba akart beállni, ami nem az övé volt, ismeritek a történetet. És az volt a szerencse, hogy mielőtt még bármi kárt okozhatott volna, mert ugye ott azonnal megjelent nagyon, tehát megjelentek a papok ott a templomban, megjelentek az ottani a templomi szolgálók, és úgy tűnik a történetből, hogy rendkívüli mértékben megijedtek, és tulajdonképpen nem féltek attól, hogy a királyra rá parancsoljanak, és rászóltak a királyra, hogy ez nem a te helyed itt, mit keresel itt, ez nem a te dolgod, nem a te feladatod, ez, amit itt akarsz csinálni. És ugye azt olvassuk, hogy nagyon felbőszült a király, de egyszer csak leprás foltok jelentek meg a homlokán, amit megláttak a templomban lévők, és aztán maga a király is észrevette, hogy nagyon nagy baj van, és hát kiűzték a templomból, de tulajdonképpen ő maga is menekült. Na most, ha időben, egyébként ez azt gondolom, hogy Isten kegyelme, hogy ez így időben lelepleződött ez a dolog. Miért? Hát ugye valaki csak elolvassa, azt mondja, hát miért? Csak bemutatott volna valamilyen áldozatot, és akkor jó napot, ennyi. Igen, ám csak a papok tudták azt, hogyha nem, ahogy valóban, ahogy Lali is, amikor imádkozott, és ezt mondta, hogy a rendtartás, az isteni rendtartás szerint történjenek a dolgok. Valójában a papok tudták azt, hogyha nem az isteni rendtartás szerint történik ott valami, akkor abból, mivel van szellemi világ, mivel létezik természetfeletti, létezik szellemi világ, ebből olyan károk keletkeznek, és olyan visszahatás történik, ami az egész nép számára akár fizikai tragédiába is torkolhatott volna. Ugye ma ezt azért nem hisszük el annyira, mert nagyon materialisták vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy azok az emberek ott az ókorban, szegények, nekik még nem volt laptopjuk, nem volt internet, nem voltak befektetéseik a tőzsdén, és nem vásároltak maguknak MOL részvényeket, és ezért ők még nagyon babonásak voltak, és hittek olyan szellemi dolgokba, amiben ma egy felvilágosult 21. századi keresztény, aki csak vasárnap egy délelőtt eljár az Isten tiszteletre 10-től 12-ig, ma már nem ilyen keresztények, ma már mi ebben már nem hiszünk, mert mi tudjuk az igazságot. A helyzet az, hogy az igazságot nem mi tudjuk, hanem azok az emberek tudták. Ők nagyon pontosan tudták, hogy ha valami nem a rendtartás szerint történik, akkor az egész Izraelben, vagy akár az ugye akkor már ugye ketté szakadt állapotban voltak, tehát ugye Júdában, de akár még Dávid idejében is az egész Izraelben óriási tragédiák történhettek volna. Mint ahogy történt is tragédia például akkor, amikor Dávid ugye megszámláltatta a népet, amit nem kellett volna, amiről tudták, hogy még Joáb is tudta, hogy ez egy olyan cselekedet, amit Isten kifejezetten megtiltott, hogy ezt nem lehet csinálni. Egy egyszerű dolog volt, egy népszámlálás, amit Magyarországon 10 évente elvégeznek, és nincs belőle tragédiája az országnak, vagy legalábbis nem ebből van. Izraelben pedig ez egy egyszerű dolog volt, és emiatt több 10 000 ember meghalt utána. Ezzel azt akarom mondani, és ezzel akarom kezdeni, hogy hát tudom, hogy ez így most nagyon ostobán hangzik, de mégis hadd mondjam így, van szellemi világ. Van szellemi világ, és a döntéseinknek rendkívüli súlya lehet. Egy nagyon-nagyon rossz, elhibázott, figyelmetlen döntésnek, amit nem az Isten akarata szerint teszünk, óriási visszahatása lehet a szellemi világból. Olyan visszahatása lehet, hogy emberek meg is halhatnak. Olyan is lehet, hogy nem mi halunk meg, hanem mi miattunk meghalnak bizonyos emberek. Ezek nagyon kemény dolgok, most néztek rám, hogy miről beszélek. Arról beszélek, ami benne van az Isten igéjében. És nézzétek meg, hogy ez a király leprát kapott, és utána azt olvassuk az igében, nem itt az Ézsaiás 6-ban, hanem például a Királyok, meg a Krónikák könyvében, egész a maradék hátralevő idejében, egész élete végéig elkülönítve lakott, és a fia intézte az ügyeket. Ugye? Jól emlékszem. Segítsetek, ez van, Lali, te is biztos jobban emlékszel rá, mint én. És azt akarom ezzel mondani, hogy beállni egy szolgálatba, beállni egy küldetésbe, beállni egy feladatba amire nem az Isten hívott el, rendkívül veszélyes dolog. Az embernek a homlokán emiatt leprás foltok jelenhetnek meg. Na nem fizikailag értem most ezt, de egyébként fizikailag is megjelenhetnek dolgok, hanem az történik, hogy az embernek a szellemi és a lelki részében olyan eltorzulások, olyan eldeformálódások keletkeznek, amiből egyszerűen lehet érezni azt, hogy az ilyen embernél valami nem kóser. Ez nem úgy működik, az egyház az nem játék. Az egyház az nem, hogy mondják ezt, fakultatív délutáni foglalkozás. Akarsz, fiam, sakkörre járni? Hát akarok, igen. Szóval és az egyház nem biznisz. Bár nagyon sok embernek az egyébként, de nekünk nem. Az egyház nem vállalkozás. Tehát nem olyan, hogy ilyen szabadon választható, hogy indítok egy vállalkozást, Nokta Pál Ministry, Nokta Pál Szolgálat, és akkor elindítom ezt a vállalkozást. Márpedig az egyház ma tele van ilyen szolgálatokkal, és hadd fogalmazzak így, hogy tele van az egyház ma ilyen leprás szolgálatokkal. Leprás, tisztátalan szolgálatokkal. Mit értek ezen? Olyan tisztátalanságot értek ezen, tehát egy olyasfajta, ami tisztátalan, gonosz, rossz motivumokból fakadó küldetéstudatok, szolgálatok, hamis szolgálatok, hamis feladatok, amire az embert nem az Isten bízta meg. És így járt ez a király is, aki egy nagyon áldott ember volt, és az áldásnak az egyik óriási problémája, hát bárcsak ilyennel kéne küzdenünk, de azért inkább az Úr védjen meg minket, az áldásnak az egyik problémája az, hogy az áldás bizonyos értelemben az embert magabiztossá teheti, mert már egy idő után megy minden magától, úgy tűnik, hogy megy minden magától. Egyszer elindították a gépezetet, és akkor még löktük a talicskát, löktük, és utána már szinte megy magától, és az ember rendkívül magabiztossá válik, és tulajdonképpen eljuthat az ember egy olyan szintre, hogy lényegében ő mindent megtehet. Neki mindenre van hite. Ez főleg azokat az embereket jellemzi ez, akiket akár anyagi vagy más területen rendkívüli módon megáldott Isten, dicsőség az Úrnak, hogy vannak ilyenek, ez sokkal jobb, mint a szegénység, én azt gondolom, de ezzel van ennek is, mint hogy a szegénységnek is van kísértése, a gazdagságnak is van kísértése, a gazdagságnak az a kísértése, hogy nézzétek meg, hogy általában ugye akinek sok pénze van, kinyílnak a lehetőségei. És abba a tévedésbe esik bele az ember, hogy azt hiszi, hogy minden lehetőség kinyílt a számára. Értitek? És nincs benne az, hogy nekiálljon keresni az Istent, és megkérdezze az Istentől, Uram, ez a lehetőség tényleg kinyílt a számomra? Ez az ajtó tényleg kinyílt a számomra? Vagy csak én gondolom, hogy kinyílt a számomra? És ugyanez a veszély fenyeget sok más embert is, akinek rendkívül sikeres szolgálata van. Nagyon sok területen a szolgálatában óriási előrelépések történtek. És megy minden, mint a karikacsapás. És már eltűnik az a frissesség, ami volt az életében, hogy az ember, amíg nem mennek a dolgok, addig nagyon keresi az Istent, hogy menjenek a dolgok. Utána, amikor már mennek a dolgok, akkor nagyon nem keresi az Istent, mert már mennek a dolgok. És vagy pedig nem, ha keresi is az Istent, már nem abból a szívből, nem abból a tűzből, nem abból a lelkületből keresi, ahogy előtte kereste, és azt gondolja az ember, hogy tulajdonképpen az ő számára minden lehetőség kinyílt. Minden, bármit megtehetek most már, hiszen én az Isten embere vagyok. És én azt gondolom, hogy amit nekünk a következő 5-10-15-20 évünkre is meg kell tanulni, az igazság, hogy nem tehetünk meg mindent, csak annyit tehetünk meg, amennyit Isten mond nekünk. Csak azt tehetjük meg, ami az Isten akarata. És hadd mondjam el neked ilyen profétai módon, hogy bármennyire is jól fog menni az életed bizonyos területeken a következő 5 vagy 10 évedbe, adja az Isten, hogy ez így legyen. De egy dolgot ne felejts el, hogy te nem tehetsz meg akkor sem azt, amit akarsz. Ez nem úgy működik, hogy neked már jól mennek a dolgok, akkor igazából minden fog menni, és Isten meg fog téged áldani. Nem teheted ezt meg. Ugyanúgy az Istent keresned kell, ugyanúgy, ugyanazzal a friss lendülettel, ugyanazzal a nyitott szívvel kell olvasnod a Bibliádat, mint hogyha még soha nem olvastad volna, hogy az Isten szóljon hozzád, hogy frisset adjon neked, és megmutassa neked Isten a határaidat, a korlátaidat, mert vannak korlátaid. Nekem is vannak. Nem tetszik nekünk ez az igazság, de elmondom, még egyszer elmondom, hogy vannak korlátaid. Értsd meg, te akármilyen áldott embernek érzed magad, vannak korlátaid. Ha nem tudtad, most én azért jöttem el ma reggel, hogy ezt elmondjam neked. És Uziá ebbe a hibába esett bele. És ekkor, ebben az évben, ebben az időszakban, Uziának a halála után volt egy ember, Ézsajás, aki látott egy látomást, és meglátta, én hiszem, hogy valójában ő akkor ott a látomásba átkerült a mennyei templomba. Tehát amikor azt olvassuk, hogy kiáltott a hatalmasat az angyal, és megrepettek, recsegtek a templomnak a eresztékei, én úgy hiszem, hogy ez nem fizikai templom volt, nem az a fizikai templom volt, hanem az a mennyei templom. Én hiszem, hogy átkerült a mennyei templomba, és akkora kiáltást hallottott, hogy még a mennyei templomnak az eresztékei se bírták ezt ki. Képzeld el, hogy ez milyen súlyos jelenléte lehetett ott Istennek. És tudod, amikor Ézsajás találkozott az Úrral, és meglátta ott az Urat ebben az isteni dimenzióban, ebben a mennyei jelenlétben, akkor tulajdonképpen ő ott azonnal rádöbbent arra, hogy a történet az nem arról szól, hogy én milyen áldott vagyok, és én mindent megtehetek, hanem a történet az arról szól, hogy tisztátalan ajkú nép között lakom, és én is tisztátalan ajkú vagyok. És azt gondolom, hogy ez az alapvetés, amit el akarok mondani, ez nem népszerű, mert ez olyan nem karizmatikus üzenet, hanem ez olyan, hogy szokták ezt mondani, ez olyan régi evangéliumi baptista üzenet, vagy ez ilyen régi, valamilyen, nagyon ilyen régi konzervatív evangéliumi üzenet. Nem, ez bibliai üzenet, egyébként evangéliumi, hogy az alapvetés az ott kezdődik, hogy te meglátod magad Isten fényében. Meglátod magad, nem csak az új teremtés látod meg, nem csak azt látod meg, hogy te új teremtés vagy Krisztusban. Értsd meg, az éremnek van egy másik oldala, és meg kell látni azt, hogy a világban az emberi lélek, a lelkünk az beszennyeződik időnként. És ezért kell az Istennek a jelenlétébe bekerülni, hogy ott átéljed azt, hogy igen, én tisztátalan ajkú nép között lakom, és tisztátalan ajkú vagyok, de mikor ez a felkiáltás elhangzott Ézsajás részéről, akkor a történet nem állt meg itt, hanem jött egy angyal. Fogott egy parazsat, azt nagyon érdekes egyébként. Az angyal, úgy gondolom, hogy ennek is egy nagy jelentősége van, nem kézzel fogta meg. Nem úgy benyúlt, azt kiszedte a tenyerébe, berakta a parazsat, azt vitte, hanem fogóval fogta meg. És az azt jelenti, hogy az Istennek van egy olyan munkája az életünkben, az életedben, az életemben, amiben még az angyalok sem avatkozhatnak bele. Ami te és az Isten, a kettőtökre tartozik. És amikor ez a tisztítás megtörtént Ézsajásnak az életében, hogy megérintette az ajkát, ezt a parazsat az angyal a fogóval szépen oda tette, és átment ezen a megtisztuláson, az Isten jelenlétének a hatása elérte Ézsajást, akkor tette fel azt a kérdést Isten, hogy kit küldjek el, ki megy el nekünk, ki lesz a mi követünk. És akkor mondta Ézsajás azt, hogy Uram, itt vagyok, küldj el engem. És az első, és azt mondom, hogy a legfontosabb alapvetés, mielőtt a Lali elkezd beszélni az igazán lényeges dolgokról, hadd mondjak egy alapvetést. A legfontosabb alapvetés az, és majd a Lali is ugyanezeket fogja alátámasztani sokkal részletesebben. Minden valódi szolgálat az Isten jelenlétéből, az Isten kezdeményezéséből indul el. Minden, én tudom, hogy ezt tudjuk, és mégis el kell, mégis beszélni kell róla. Minden szolgálat úgy indul el, hogy te ott vagy az Isten jelenlétébe, hogy Isten behív téged az ő jelenlétébe. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy miért írja le az ige, hogy Uziá halálának az évében, ekkor és ekkor láttam egy látomást. Miért így írja le? Mert ez egy meghatározott időszak volt. Az, a másik, amit akarok mondani, hogy azt is tudomásul kell venni, hogy ez nem úgy működik, hogy hát majd amikor én elhatározom, akkor én úgy gondolom, hogy az Isten szól hozzám, és akkor majd az Isten kiküld engem. Hanem vannak korszakok az életünkben. És hogyha én nem ismerem fel azt, hogy Isten milyen korszakban, az életemnek milyen korszakában mit akar elvégezni, akkor van a probléma. Akkor van az, hogy nem ott vagyok, ahol kellene lenni, és nem azt csinálom, amit kellene csinálni. A másik az, hogy valószínűleg ennek a királynak a halála nagy törés volt Júdában. És valószínűleg, hogy ez Ézsaiás életében is egy törés lehetett, hogy végül is meghalt egy istenfélő király. És nagyon érdekes, amikor elmondja azt, hogy ugye a király halálának az évében volt ez a látomás nekem, ebből nagyon az sejlik fel, nagyon az tűnik fel nekem, hogy úgy tűnik, hogy igazából Ézsaiást maga Isten hívta be az ő jelenlétébe. És ezzel azt akarom mondani, hogy igen, minden nap mehetünk az Úrhoz. Igen, és mennünk is kell, minden nap kereshetjük őt, de vannak különleges időszakok. Vannak olyan különleges időszakok az emberi életben, amikor te magad érzel egy késztetést, érzel egy sürgetést, hogy most maga az Isten is hív téged, maga az Isten is akarja, hogy te gyere be az ő jelenlétébe, és ott huzamosabb időt töltsél el. Az biztos lehetsz, hogy ilyen esetekben, ilyen időszakokban valami rendkívüli dologra akar téged az Isten felkészíteni. És nem te készíted fel magad rendkívüli dolgokra, hanem Isten készít fel. Nem te küldöd el saját magadat, nem te indítod el a saját vállalkozásodat, munkádat, szolgálatodat, hanem Isten kezdeményezi ezt az életedben, az életemben. És tudjátok, ez azért fontos, mert ma a 21. században, most ebben az időszakban, én tegnap utaltam erre, de most még egyszer elmondom, csak én is itt Magyarországon rengeteg olyan szolgálatot, olyan hamis küldetés tudatban lévő embereket, csoportokat látok, figyelek időnként, amikről igazából valahogy messziről látszik, hogy nem az Isten kezdeményezte ezt az egészet az életükben, amiket ők csinálnak. Nem az Isten ihlette azt a mozgalmat, vagy azt a csoportot, vagy azt a fajta szolgálatot, és érezni a gyümölcsök is mutatják. Messziről, igazából messziről bűzlik az egész, de mégis nyomják, mégis csinálják. És ez az, amikor nem a rendtartás szerint mennek a dolgok, és óriási károkat tudnak ezzel okozni. A magyar egyházban is, a magyar Eklézsiában is. Ami érdekes, hogy itt ugye Ézsaiásnak mondja az Úr, hogy hát menjen és mondd meg a népnek, hogy látván ne lássanak, halván ne értsenek. Gyakorlatilag egy olyan szolgálatra küldte ki Isten Ézsaiást, ami az emberi mércével mérve, emberi szempontból nézve nem volt sikeres szolgálat. Nem volt sikeres szolgálat. Ézsaiásnak a szolgálata emberi mércével mérve nem volt sikeres. Én tudom, hogy ezt a fajta látást vagy nézetet időnként szoktuk arra is használni, hogy a saját ostobaságaink alapján létrehozott kudarcainkat megmagyarázzuk. Igen, hülyeséget csináltam, tönkrementem, de hát Ézsaiás se volt sikeres. Szóval én nem erről beszélek. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy amikor az Isten téged elküld valahová, vagy megbíz valamivel, akkor az, hogy abból eredmények szülessenek, az nem a te feladatod. Az az Isten dolga. A te dolgod az, hogy megcsináld, amit meg kell csinálnod. És én azt gondolom, hogy mivel látjuk, egyrészt a világból is jön ez a kísértés, hogy neked valamit el kell érned, neked valamit mindenáron fel kell mutatnod, neked valamit mindenáron produkálnod kell, neked valamilyen teljesítményt mindenáron le kell tenned az asztalra. Ugyanezt látom az egyházban, ugyanezt látom, és ugyanezt a megkülönböztetést látom az egyházban, hogy azok az embereket, akik a káini istentisztelet alapján, a káini istentisztelet alapján egyébként nagyon sok látványos eredményt el lehet érni. Ezt csak azért mondom, hogy ha valaki esetleg szeretne káini istentiszteletet végezni, akkor bíztatom, hogy nagyon sok eredményt el tudsz érni viszonylag rövid idő alatt, bár hosszú távon nagy árat fizetsz, de mindennek ára van, tehát ezt tudjuk. Csak azért mondom el, hogyha valaki esetleg ezt az utat választja, de azért elmondom a hátulütőjét is. A káini istentiszteletet végző embereknél lehet látni azt, hogy nagyon gyorsan, valamilyen megdöbbentő, valamilyen rejtélyes módon nagyon gyorsan fölemelkednek, és tudnak valamit csinálni, tudnak valamit létrehozni. És általában megláttam azt most már 26 éves hívő életem során, megláttam azt, hogy nagyon megbecsülik ma az egyházban ezeket az embereket, és nagyon lebecsülik azokat az embereket, akik valójában lehet, hogy látszatlan nem sok mindent tudnak felmutatni, de istenfélő emberek. És hogyha te nem vagy Isten jelenlétében rendszeresen, akkor ez egy nagyon komoly elutasítottságot hozhat létre benned. Mert ez elutasítás. Ez elutasítás. Én a saját személyes életemben átéltem nagyon sok ilyen elutasítást. Ha én nem akarok ebben mélyebben belemenni, de csak hadd mondjam el neked, hogy például vannak olyan emberek, akiknek például akár rólam a személyemről is az a véleményük, hogy én egy ördögi ember vagyok. És hogyha az ember nincsen az Isten jelenlétében, és nincs tisztában azzal, hogy ő mire van elhívva, és mi az ő munkája, mi az ő feladata, mi az ő identitása, akkor ebben meg lehet zakkanni. Tehát most képzeld el, hogy te egy őszinte imádkozó ember vagy. Végzed a munkádat, szereted a családodat, szereted a gyülekezetedet, a testvéreidet, végzed a feladatodat. Mondjuk pásztorolsz egy gyülekezetet. És emberek, más pásztorok azt mondják rólad, hogy te egy elszállt, egy büszke, egy felfúvalkodott, egy ördögi, egy sátáni ember vagy. És olyan emberekre pedig, akik gyilkosok, nem tudok más mondani, legfeljebb nem tesszük fel az internetre ezeket. Olyan emberekre, akik gyilkosok, keresztény írtók, kiirtják a testvéreiket, már mint szellemileg. Ilyen emberekre meg azt mondják, hogy micsoda istenfélő ember. És én ezt látom, figyeljetek ide, én 1991-ben tértem meg. A megtérésemnek az első hónapjában már ezt láttam. Képzeld el, egy hónapos csecsemő keresztényként ezzel szembesültem, hogy az egyházban, nem a világban, mert ott egyértelmű. A világban egyértelmű, attól nem is várok mást a világtól. Az egyházban a jót rossznak, a rosszat jónak mondják. És mai napig se tudom, hogy ebbe csecsemő keresztényként nem zakkantam bele. Nem kaptam idegösszeomlást, nem csalódtam, nem fordultam el Istentől. Nem mondtam azt, hogy Úristen, hát mibe keveredtem, akkor menjünk innen, nincs értelme ennek az egésznek. Hát még az egyház is ilyen, mint a világ, meg stb. Hogy lehet ez? Nem tudom a választ. Én azt gondolom, hogy valami Istennek valami olyan természetfeletti védelme volt az életemen, amivel igazából szerintem mai napig se vagyok tisztában, hogy lehet, hogy volt olyan, hogy bizonyos dolgokat megláttam, de valahogy valahogy mégse láttam meg úgy, hogy az belém hatolt volna. Értitek? És megnézitek az ószövetségi prófétákat, Ézsajásnak, Jeremiásnak, ugyanezekkel a dolgokkal kellett szembesülni. Hát Jeremiásról amilyen véleménnyel voltak emberek. Hát, tudjátok, ismeritek, olvassátok ti is az igét. És ez azt gondolom, hogy a korunk, a mostani korunknak, a korszakunknak ez az egyik legnagyobb kihívása. Hogyha te istenfélő ember akarsz lenni, akkor barátkozz meg azzal a gondolattal, hogy lesz, mindig is volt, és mindig is lesz, amíg az Úr el nem jön, mindig is lesz az egyháznak egy olyan része, akiktől te nem elismerést fogsz kapni, hanem megpróbálnak meg letaposni téged, és nem kell ahhoz lelkésznek, pásztornak, vagy mit tudom én kinek lenned. Lehetsz csak egy egyszerű hívő, aki komolyan veszi Istennek a dolgait, komolyan veszi Isten királyságának a valóságát, csak elég ennyi, és vedd tudomásul, és barátkozz meg azzal a gondolattal, mindig lesz az egyháznak olyan része, akiktől te nem elismerést fogsz kapni, hanem olyan dolgokat fognak hozzád vágni, amiről te pontosan tudod, hogy az nem igaz. Hát nem igaz, hogy én ördögi ember vagyok. Sok hibát elkövettem az életembe, de hát azért csak nem vagyok a sátán embere. Érted? És rengeteg ilyen elutasítást kapnak szolgálók, amitől, vagy akár egyszerű keresztények, amitől nem szabad félni, ettől nem szabad megijedni, nem kell ezzel foglalkozni. Ez nem lényeg, ezen túl kell lépni, ezen túl kell menni. Olyan vigasztalást tud jönni az Isten jelenlétéből, olyan erőteljes hatást tud érni téged az Isten jelenlétéből, hogy egyszerűen süket és vak leszel ezekre a dolgokra. Befejezésképpen felhozni néhány példát röviden, jó? Mégpedig egyébként annyit hadd mondjak még el, hogy igen, ezt talán még elmondhatom. Mert most már nagyon erősen gondolkozom, hogy mit mondjak és mit nem. De annyit hadd mondjak még el, hogy 26 év alatt, amióta én hívő vagyok, annyit nem tanultak meg nagyon sokan, hogy Magyarországon, de ez más országban is így van, nem történhet ébredés tőlünk függetlenül. Tehát csak úgy rajtunk kívülállókok miatt. Mindjárt elmondom, hogy mit értek ezen. Állandóan látjuk azt, hogy jön egy hullám, ugye ezt tegnap erre utaltam, jön egy hullám, amit általában mindig valamilyen külföldi testvér hoz létre, ilyen valamilyen külföldi YouTube huszár, John Smith, mit tudom én, kicsoda, és akkor hirtelen tele van vele az internet, meg az egész egyházi sajtó, Karizma magazin, minden, stb. Ki jót, ki rosszat mond róla, általában többnyire jót. És akkor ez a hullám fölcsapódik, ő fölmegy, és akkor erre a hullámra nagyon sokan ráülnek, ilyen szörfös testvérek, tudjátok. És akkor ezen a hullámon mennek. Ilyen volt például a kegyelem tan most ugye az elmúlt években, de lesznek még újabb hullámok, ne izguljatok. Még sok ilyen hullám vár még ránk. És akkor általában, most már ezt is, amióta megtértem, ugyanezt látom, hogy Magyarországon is mindig akad egy-két ember, aki azt mondja, hogy ez az igazi, és ha ezt az embert meghívjuk, végre ébredés lesz Magyarországon. És akkor eljön ide az ember, meghívják, nagy dírrel, durral, beharangozzák, óriási reklám, minden, nagyobb reklámja van, mint az intelligens mosópornak, és akkor eljön ez az ember, kiáll, és azt mondja, hogy eddig mindent rosszul csináltatok. De most, ha ezt a 3 lépést, vagy ezt a 25 lépést, amit most letanítok ebbe az egy órába, megfogadjátok, óriási ébredés lesz Magyarországon. Hatalmas, persze elmondja, hogy milyen ekkora csodák történtnek rajta keresztül, mindenhol, csak érdekes éppen itt nem. És akkor elmondja, nagyon óriási, hatalmas lelkesedés, felbuzdulnak, és akkor ez lecseng olyan nagyjából mennyi idő alatt, Lali? 3 hónap, 6 hónap, fél év körülbelül. Utána eltelnek az évek, megint ilyen csend van, mindenki éli a keserű életét, és egyszer csak megint jön egy újabb hullám, az megint fölcsapódik, valamilyen John Smith testvér megint jön, aki valami hatalmas dolgot állít, hogy feltalálta a nyitható kólásüveget, vagy mit tudom én, és akkor megint jönnek, hogy akkor hívjuk meg. Meghívják, megint elmondja, hogy eddig minden rosszul történt, de most ezt megcsináltak, óriási ébredés, ezt megcsinálják, semmi nem történik. Közben pedig Ézsajás is, amikor őt kiküldte az Úr a szolgálatra, hogy kezdődött el az egész, hogy őt Isten megtisztította. És minden így kezdődik, hogy te az Istennel jársz. Minden így kezdődik. Hogy te az Istennel jársz. Hogy te az Istennel vagy. Hogy te az Istennel vagy közösségben. Akkor is, ha van ébredés, akkor is, ha nincs ébredés. Érted? Függetlenül a körülményektől. Akkor is, ha van pénzed, akkor is, ha nincs pénzed. Függetlenül a körülményektől. Te Istennel jársz. És ha kell, 20 évig az Istennel jársz. Ha kell 30 évig, ha kell 40 évig az Istennel jársz. Érted ezt? És majd, amikor eljön az idő, majd akkor az Isten mond neked valamit, hogy figyelj, gyere, Palika, söpörjél fel, jó? Itt a konyhában, vagy mit tudom, valamit csinálj meg. Gyere, valamit együtt csináljunk meg. Magyarországon is én úgy látom, hogy ezt nem tanultuk meg. Igazából ilyen egyszerű az egész. Tehát nem kell valamilyen extra dolgot csinálni. Egyszerűen szeretni kell az Istent. Egyszerűen vele kell lenni, közösségbe. És engedni, hogy ő hasson ránk. És amikor szól, akkor megcsináljuk azt, amit szól. Értitek? Nagyon gyorsan hadd hozzak fel erre példát. Nem olvassuk fel most már ezeket az igéket, csak három dolgot hadd mondjak nektek Jákob életéből. Három dolgot, és aztán befejezem, amit majd otthon nézzetek át. Az 1 Mózes, az első ige, amit otthon nézzetek át, az 1 Mózes 28, 10-től 15-ig. Itt arról szól az ige, hogy Jákob ugye elindult, ugye Lábán házához ment, és útközben ugye ráesteledett, mert egy nagyon hosszú út várt rá, lefeküdt, feje alá rakott egy követ, és ott kapott egy álmot, és ebben az álomban Isten gyakorlatilag ugyanazt elmondta neki, amit Ábrahámnak és Izsáknak, hogy átalad nyer áldást a föld, meg stb. Neked adom ezt a földet, stb. Szinte szóról szóra ugyanazt. Közben Jákob előtte egy óriási csalást követett el. Miért mondom ezt, mit akarok ezzel mondani? Azt akarom ezzel mondani, hogy értsétek meg, hogy bár Jákob ugye elkövette ezt a csalást, és ezért neki nagy árat kellett utána fizetnie. De Isten belehelyezett egy magot a szívébe, és ez a mag kezdett benne fölnövekedni, és ez az álom, ez az Isten, és amit Isten mondott neki az álmában, és amit látott álmában, hogy az angyalok fölle járkálnak, ez hozta létre benne azt a fajta, hogy mondjam nektek, víziót, most nem tudom másképpen mondani, mert amikor az Isten beléd ültet egy magot, utána az a szívedbe egy víziót hoz létre. És tulajdonképpen Jákobban kezdett egy olyan vízió felnövekedni, ami a következő 20 évében, ami nagyon sok nehézséggel is eltelt, és az ő lelkének a hústesti természetéből is nagyon sok mindent le kellett Istennek nyesegetnie. De hogyan bírta ezt ki Jákob? Hogyan élte túl Jákob ezt? Úgy, hogy volt egy maga szívében. Volt egy maga szívében, az, amit ott az 1 Mózes 28.10-től olvasunk, hogy kapott egy álmot, és az álomban Isten ígéretet tett neki. És az ígéretnek utána a következő 20 évben szinte tökéletesen az ellenkezője teljesedett be, és mégis az ígéret, az álom, a látás, a vízió ott volt a szívébe. És azt szeretném neked mondani, hogy értsd meg, hogyha neked valóban van valamilyen szolgálatra, feladatra, elhívásod, küldetésed, akkor értsd meg kérlek, hogy Isten lesz a kezdeményező. Ő lesz az, aki beléd helyez valamit azzal kapcsolatban. Ő lesz az, aki beléd ültet egy magot, beléd ad egy víziót, de utána még lehet, hogy évek el fognak telni, évtizedek el fognak telni, és sok minden az ellenkezőjére fog fordulni annak, mint ami a te szívedben van. De ez azért kell, hogy így így történjen, mert Isten, amikor belénk helyez valamit, akkor utána ő a körülményeinket is, az egész életünket annak megfelelően formálja át, hogy az a valami, az fölnövekedhessen bennünk, és bejöhessen a látható világba. De ezért nagyon sokszor mi nyomás alá kell, hogy kerüljünk, olyan nyomások alá, amit az előbb is mondtam, hogy például lesznek emberek, akik megkérdőjelezik a te motivumaidat, a szívednek az indítékait. És nem azt fogják rólad mondani, hogy te mennyire az Isten embere vagy. És mégis te tudod, hogy tudod, hogy tudod, hogy tudod. Tehát mégis benned van egy mag, benned van egy látás, ami fölnövekszik benned. De én hadd mondjam el neked, hogy legyél őszinte magadhoz. A látást nem te találod ki. A látást nem te ülteted bele a te szívedbe. Ez nem az amerikai álom, hogy én azt csinálok, amit akarok, értsd meg. Ez az Isten királysága, ahol Isten beleülteti az álmát, az álmait a te szívedbe. És te elkezded álmodni Isten álmát. Elkezded álmodni Isten álmait. És ebből lesz neked majd valami. De benne kell legyen a te életed. Értsd meg, ez nem gyors talpaló. Ez nem valamilyen marketing dolog, hogy összeeszkábáljuk, fölépítjük, megcsináljuk valahogy, és egy hónapon belül háromszor annyit eladunk belőle. Ez az élet, az, hogy te Istennel vagy, és Isten átformál téged ahhoz, hogy be tudja tölteni a feladatodat, be tudja tölteni a küldetésedet. És ahhoz, hogy Jákobnál is Isten el tudja érni, amit akart, ahhoz Jákobnak nagyon-nagyon kemény dolgokon át kellett mennie. Mert még egy dolgot hadd mondjak, onnantól fogva, hogy Isten beléd ültetett valamit, elmondok neked egy dolgot, onnantól fogva harcok lesznek. És tudod, mit mondok még neked? Még egy érdekes dolgot mondok. Isten harcolni fog, most ezt jól értsd, amit mondok, harcolni fog ellened is, hogyha kell, csak azért, hogy amit ő eltervezett veled, az a legjobb, az a legcsodálatosabb, beteljesedjen az életedbe. Hallod ezt, amit mondok? Isten harcolni fog ellened a te javadra. A te érdekedben. Ezt mi nehezen tudjuk összerakni, hiszen az emberi világban ez úgy működik, hogyha én valaki ellen harcolok, és azt az embert én mondjuk tegyük fel, hát meg akarom ölni, nem fogok ilyet tenni, de mondjuk direkt ilyen szélsőséges példát hozok, akkor én nem mondom azt, hogy most meggyilkollak téged a te javadra. Tehát ugye az emberi világban ilyen nincsen. De az isteni világban van, mert ott a történet arról szól, hogy én meggyilkolom benned azt, ami a te számodra ártalmas, hogyha továbbra is azt hordozod, dédelgeted magadba. Érted? És azt mondja Isten, hogy ő ezt a javadra cselekszi. És Jákobnak a következő 20 éve ott a lábánál, hát pontosan erről szólt. Következő. Egy Mózes, amit majd nézzetek át otthon. Egy Mózes 31. Az ott hányas, milyen ige szakaszt mondtunk, Lali? Egy Mózes 31. Egytől meddig? Egytől háromig? Ott arról szól a 31, egytől háromig, ott arról szól, nem kell felolvasni, csak elmondom, hogy ezt is nézzétek át. Ott arról szól a történet, hogy Lábán kezdett megváltozni Jákob felé. Közben kezdték terjeszteni Jákobról, hogy a Lábán gyerekei, hogy hát az apánk vagyonából gazdagodott meg, lényegében azzal vádolták meg Jákobot, hogy lopott. Holott közben ő megegyezés alapján tette, amit tett. És amikor ezek a körülmények így fordultak, akkor olvassuk azt az igében, hogy és ekkor így szólt az Úr Jákobhoz. Indulj el, és menj vissza, menj el erről a földről, és menj vissza apád házához, stb. Stb. Azt akarom ezzel mondani, hogy amikor, ha neked valóban Isten mondott valamit, és valóban annak az ideje eljön, akkor a külső körülményeid is úgy fognak fordulni, úgy fognak változni, hogy tulajdonképpen te magad fogod felismerni, hogy lényegében nincs választható opció, kinyílt egy ajtó, és be kell lépnem abba, amiben be kell lépnem. Jákob számára olyanná vált a helyzet, tehát ez szó szerint így értsd, mert ez így történt, olyanná vált a helyzet Jákob számára, hogyha ő ott maradt volna továbbra is Lábánnál, akkor lehet, hogy még a Lábának a fiai még meg is ölték volna. Tehát szinte tulajdonképpen maga az a föld, ahol Jákob élt, szinte az a föld dobta ki magából Jákobot. Az egész helyzete, az egész körülményei mindene olyanná vált, hogy tarthatatlanná vált a helyzete. És érdekes, 20 évig nem tudott elmenni Lábán házából. Mert ugye az ember azt mondja, hát miért, hát akkor mehetett volna el, amikor akart volna. Nem igaz. Hamarabb próbált volna elmenni, lehet, hogy egyszer semmibe hazamehetett volna, a gyerekeit, a feleségeit nem vihette volna magával, vagyona nem volt, mert Jákobnak 20 évig nem volt vagyona. Utolsó pillanatban áldotta meg őt Isten, a 20 évnek az utolsó korszakában áldotta meg Isten, hirtelen. Érted? Hirtelen, a sok szenvedés után. És utána maga Isten tette olyan tarthatatlanná a helyzetet, hogy Jákobnak a kijelentés aktiválódhatott az életébe, és el tudott indulni. És azt akarom ezzel mondani, értsd meg, ha megnézed az összes szolgálót az egyház történetben, akiket Isten elhívott, mind ugyanígy történt az életükbe. Olyan helyzetbe kerültek, hogy gyakorlatilag rájöttek arra, muszáj engedelmeskedni Istennek. Be kell lépni, be kell menni az elhívásba. Tudod, honnan ismered fel, hogy neked valamire elhívásod van? Onnan, hogy lényegében annyira megijedsz, és annyira megzakkansz, hogy te nem is nem akarod promotálni magad. Legszívesebben behúzódnál a háttérbe. Érzed, hogy egy olyan feladatra hívott el téged az Isten, amiről te úgy érzed, hogy gyakorlatilag te teljesen alkalmatlan vagy rá, és ez így is van, mert Isten úgy oldja meg, hogy a régi személyiséged, a régi lelkivilágod, a régi karaktered, az teljesen alkalmatlan legyen arra a feladatra, amire ő kér téged. Csak az új teremtés lesz arra alkalmas. Na most, aki nagyon alkalmasnak érzi magát, az nem az. Most én erről nem azt mondom, hogy legyél ilyen álalázatos. Ó, testvér, én nem vagyok alkalmas semmire. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy én általában megfigyeltem azt, hogy akik valóban elhívott emberek voltak, sose promotálták magukat. Soha. Azok az emberek egyszerűen élték az életüket, és ők, most értsd jól, nem tehettek róla, Isten fogta őket, és belevitte őket olyan helyzetbe, amiben ők normális ésszel nem akartak volna menni. Én csak megfigyelem, hogy akiket valóban az Isten hív el, tudjátok, van ez a kifejezés, különösen karizmatikus mozgalomban használják, teljes idejű szolgálat, mint hogyha nem mindannyian abban lennénk. De értitek, hogy mit akarok mondani? Azokat az embereket, akiket valóban Isten hív el teljes idejű szolgálatra. Nézzétek meg, egyik se elutasított ember volt, aki az egyházba akarta kiélni magát. Egyik se hajléktalan volt, aki most végre lesz egy állása az egyházba. Egyik se olyan ember volt, aki semmit nem tudott magával kezdeni, ezért lelkésznek jó lesz. Hallottam ilyet is. Pár éve tévében láttam egy interjút, és valaki a saját fiáról mondta, hogy hát nem volt alkalmas semmire, de láttuk, hogy lelkésznek jó lesz. Nézzétek meg, hogy mindegyik embert valahonnan Isten elhívta. Valami mellől Isten elhívta. Valami mellől Isten elhívta. Olyan mellől, amiben ők sikeresek, alkalmasak voltak. Lehet, hogy nem voltak nagyon kirívóak, nem volt nagyon kirívó az a sikerük, de azt a munkát, amit végeztek, az tökéletesen becsülettel jól elvégezték, és tulajdonképpen ők nem voltak elutasított emberek, le tudták volna élni így az életüket, akár a következő 30-40 évben is, hogy csinálják a dolgaikat. És Isten valahogy tarthatatlanná tette a helyzetüket, és egyszerűen ezek az emberek kénytelenek voltak. Látták, hogy kénytelenek lesznek beállni a szolgálatba, mert egyszerűen ez az Istennek az akarata. És Jákobnak az élete ugyanilyen tarthatatlanná vált ott a Lábánnak a házánál, és el kellett mennie. Következő ige, 1 Mózes 32, 1-2 azt hiszem, de úgyis látni fogjátok, amikor Lábánnal kibékült Jákob, elköszöntek egymástól, elindultak, és mit látott Jákob? Angyalokat látott. Amikor te beállsz egy szolgálatba, amire Isten téged elhívott, semmi félnivalód nincsen. Se az ellátás tekintetében, se a külső körülmények tekintetében, egyszerűen semmilyen tekintetben, mert vagy maga az Isten, vagy az ő angyalai, de valaki mindenképpen Isten képviseletében előtted fog járni. És bele fogsz kerülni olyan helyzetbe, hogy te ezt fel is fogod ismerni. Érted? Ezért egy valódi, felkent igehirdető bármiről mer prédikálni. Nem fél attól, hogyha én most ezt az igazságot elmondom, következő héten kiürül a gyülekezet, és nekem nem lesz fizetésem. Érted? Innen ismersz fel egy felkent igehirdetőt. Hogy nem mérlegel, legfeljebb csak abban a tekintetben mérlegel, hogy ezt meg ezt a dolgot most még nem mondhatom el, mert nincs itt az ideje. Ebben a tekintetben igen, ebben mérlegelni kell. De abban nem mérlegel egy felkent igehirdető, vagy bármilyen más szolgáló. Most ne csak igehirdetőkről beszéljünk, jó? Bármilyen, te bármilyen feladatba beállsz. Ha téged az valóban az Isten kent fel arra, te nem fogsz mérlegelni. Hogy mi lesz, ha ezt most megcsinálom, és a barátaim elfordulnak tőlem? Mi lesz, ha ezt most megcsinálom, és elveszítem az ellátásomat, és nem tudom a családomat eltartani? Nem fogsz mérlegelni, érted? Mert egyszerűen maga az Isten fog rólad gondoskodni, hogy ezért érdekes, hogy Jákob még ugye utána is még ott próbált cselezni. Nagyon kanyhallós gyerek volt ez a Jákob, hogy azért mégis előre küldte a követeket, juhokkal, meg mindenféle, hogy majd a lábán, vagyis a izét az Ézsaut valahogy lemanipulálják, meg mit tudom én. Jákob csinált egy kis közvéleménykutatást, hogy Ézsau meg az emberei hogy jönnek felé, ahelyett, hogy abból már, hogy látta ott az angyalokat, ebből már neki le kellett volna, hogy essen az, hát az Isten velem van. Hát velem van az Isten. Haza fogok menni, és túl fogom élni. Ézsau nem fogja levágni a nyakamat. De megfigyelted azt, hogy amikor átélsz egy csodát, akkor abban a pillanatban nagyon jó, de utána pár nappal később ez úgy elhalványul, és a következő kihívásnál úgy félsz, hogy csak na. Vagy csak én vagyok ilyen? Holott előtte például Isten azt is álomban mutatta meg Jákobnak, hogy a petyegetett meg a tarka, mit tudom én, juhokból, hogy ez hogy lesz, hogy fog megszaporodni, stb. Óriási természetfeletti megtapasztalásai voltak Jákobnak a 20 évnek az utolsó korszakába. Döbbenetes volt. Elindultak, és angyalok táborát látták. És utána mégis Jákob hogy imádkozik később? Uram, félek, hogy jön Ézsau, és minden levágja az anyát a gyermekekkel együtt. Nem baj, őszinte ima volt, és mi is ilyenek vagyunk, de azt akarom ezzel mondani, hogy ha téged valóban arra a munkahelyre az Isten küldött oda, hadd mondjam el neked, a munkahely is egy szolgálat. A munkahely is szolgálat. Ha téged oda, a vállalkozásod, amit csinálsz, lehet szolgálat. Ha az Istentől van, akkor szolgálat. Elmondom neked, ha a vállalkozásod az Istentől van, barátkozz meg a gondolattal, az egy szolgálat. És ezt tudod, mit jelent? Óriási felelősség rajtad, mert nem csinálhatsz azt a vállalkozásoddal, amit akarsz. Nem vehetsz belőle ki annyi pénzt, amennyit akarsz. Hanem azt csinálhatod a vállalkozásoddal, ahogy az Istennek a bölcsessége vezet téged. Érted? Azért, mert a te vállalkozásod egy szolgálat, az Istennek, a Istenért és az Istennek végzett szolgálatod. Ugyanez van az imádkozással. Nem, az imádkozás nem öncélú. Imádkozom, mert addig jól érzem magam. Vagy imádkozom, mert addig a frusztrációmat valakire ki tudom vetíteni, a más nem Istenre, vagy mit tudom én. Az imádkozás az egy munka, az egy szolgálat. Mi élvezzük, ha az Istennel találkozunk, ez igaz, de az imádkozás egy szolgálat. És amikor rájössz, hogy az imádkozás egy szolgálat, akkor elfelejted rögtön, hogy most megint az új autómért kéne imádkozni, mert már 3 napja már az az 1 éves autó már nagyon régi, most már kell az új. Elfelejted az önző céljaidat, és eszedbe jut a szomszédod, a barátod, a testvéred, eszedbe jut az anyád, az apád, a kutyád, a mit tudom én mit, és elkezdesz értük imádkozni, amiről tegnap beszéltem, hogy beviszed őket az Isten jelenlétébe, és papi feladatot gyakorolsz, közbenjárói feladatot. Ez egy szolgálat. Ez egy szolgálat. Érted? És valójában, hadd mondjam el neked, igazából ez az igazi szolgálat. Minden más, ami ebből fakad, hogy te leszel a mit tudom én, mi leszel? Mi akarsz lenni? Gondold végig, mit tudom én? Szóval ez csak egy iciri-piciri-piciri külső megnyilvánulása annak, ami az igazi szolgálat, amit valójában naponként kéne végeznünk az Isten felé. És az utolsó mondatom, Jákob, amikor meglátta az angyalokat, akkor utána ő neki gyakorlatilag teljes nyugalomba kellett volna kerülnie. Én azt gondolom, hogy Isten részéről ez egy olyan megnyilvánulás volt, olyan megtapasztalás volt, hogy hát Jákob, itt vagyok veled, vezetlek hazafelé. Vezetlek hazafelé. És tudjátok, Jákobnak, nagyon sokat tanultam most megint Jákobnak az életéből. Jákobnak, én azt gondolom, nem kell ezzel egyetérteni, de én azt gondolom, hogy például a Ráhel az Jákobnak egy szabad választása volt. Ezzel nem kell teljesen egyetérteni, én nem tartom kizártnak, hogy Ráhelt is megkapta volna Istentől később, de Ráhel az Jákobnak a természete volt. Mert Jákob beleszeretett Ráhelbe. És tudod, hogy mi történt? Ráhelben, Ráhel báványimádó is volt. Ráhel ott tart, rejtegette a bálványt. Emlékeztek erre a történetre. És Ráhel meghalt, és aztán ugye Jákob később mondja Józsefnek, hogy Ráhel útközben már közel Efratához meghalt, nagy fájdalmamra, nagy bánatomra. De én csak egy kérdést szeretnék nektek föltenni. Egy kérdést szeretnék föltenni. Nem a mi Ráhelünk akadályoz bennünket abban, hogy bizonyos területeken előrelépések történjenek, akár a szolgálatunkban, vagy akár az életünk más területein? Nem az a báványimádás, az a Ráhelnek az a báványimádó lelkülete, hogy valamit beteszünk oda a nyereg alá, ott rejtegetünk, és ráülök, hogy nehogy meglássa a testvérem, hogy elraktam a nyereg alá valamit, és mert az az enyém, azt én loptam otthonról, az az enyém. És ugye Ráhel szülés közben halt meg. És a szülésnél, amikor ő ugye Benóninak akarta elnevezni a gyerekét, ugye, hogy a szomorúságom, vagy a mit jelent ez a szomorúságom gyermeke, vagy valami ilyesmi, és a Jákob pedig azt mondta, hogy nem, legyen az a neve, ugye, hogy öröm gyermeke. És azért, mert amikor valami megszületik benned, ami az Istentől születik, akkor az a régi természetünk számára az a szomorúság gyermeke lesz, az új természetünk számára pedig az örömnek a gyermeke lesz. Értitek? És valójában így van ez bármilyen szolgálattal, amire téged az Isten hív el, hogy az nem lesz kedves a régi természeted számára. Tudom, hogy amit most mondok, nem hiszitek el nekem, A múltkor, amikor a fiam látott a YouTube-on, akkor azt mondta, hogy apa, amikor te prédikálsz, neked ragyog az arcod. Én nem tudom, hogy ez így van-e vagy sem, és tudom, hogy amit most mondok, azt talán nem hiszitek el, de ez, amit most én csinálok, hogy itt állok és beszélek, ez valójában a régi természetem számára, ez nem kedves. Én amúgy nagyon sokszor utálom ezt csinálni. De mikor elkezdem, és bekerülök az Isten jelenlétébe, akkor érzem, hogy ez öröm. Akkor érzem, hogy ez jó. És bármi, amire téged az Isten fölkent, abban kell, hogy legyen ez az ütközés, ez az ütközet, a régi és az új természetet között. Ha nincs meg ez az ütközet, hanem te állandóan érzed, hogy ez mennyire jó, és téged hajt a szereplési vágy, vagy a kiteljesedésnek a vágya, akkor nagyon kérlek, hogy tedd le azt a feladatot, mert az, arra nem az Isten kért meg téged. Ugyanez volt Jákobnak az életében. Ott a Ráhelnek sajnos meg kellett halnia. A történetet végződhetett volna másképp is, de így végződött a báványimádás miatt. És ez ma a magyar eklézsiának, én azt gondolom, hogy egy óriási üzenet. Testvérek, befejezem, jó? Nem akarom tovább folytatni. Befejezem. Amen. Gyere, Lali, gyere, jó?